Drága mennyi atyánk, köszönjük azt, hogy te mindannyiunknak az atya vagy. És hogy befogadtál minket ez a családot. És mi ezért örökön-örökké hálásak leszünk, mert a te családod tartozható mindannyiunk. Köszönjük, hogy mi egyek vagyunk a Krisztusban, és testvérek. És egyik mi nem nagyobb a másiknál, hanem testvérek vagyunk. És így szolgálhatunk egymás felé. Kérem téged, hogy járd meg a te ígéd a mi szíveinkhez, és hadd lássunk meg valamit ma a te csodálatos jellemedből, ami felfrissít bennünket, és tovább visz azon az úton, amelyen mennünk kell. A Jézus Krisztus nevében. Amen.
Amen.
Egy érdekes témát hoztam nektek ma.
Biztos, hogy elég.
Én mostanában próbálom úgy olvasni a Bibliát, meg tanulmányozni, hogy... De rakjam ezt közelebb, Zoli?
Szerintem lehet egy kicsit közelebb.
Kicsit közelebb.
Úgyhogy inkább közelebb, mert te volna,
hogy balra mozogsz. Próbálom úgy olvasni a Bibliát, hogy így meglássam Isten milyen. Nem tudom, gondolom, hogy ezzel ti is így vagytok. Hogy Isten hogy viselkedik bizonyos helyzetekben. Hogyan gondolkozik, hogyan dönt, miért úgy dönt. És nem tudom, hogy ki volt itt legutóbb, amikor beszéltem, akkor Istent az ítéletben néztük meg, hogy Isten hogy viselkedik az ítéletben, hogy mennyire nem az a szíve, hogy ítélje, mennyire húzza, halasztja és szolgál közben, hogy az ítéletet valahogy el tudja fordítani. De sajnos nagyon gyakran a gyűlös és a büszke ember az kitart végig a lázadásban, és aztán nem lesz, nincs más hátra, mint az ítélet. De most egy szót szeretnék elétek hozni, és mielőtt belemennénk ebben, szeretném, hogy kicsit megvizsgálnánk magunkat ezen a területen, ez pedig a szelítség. Nem tudom ki, hogy viszonyultok ehhez a szóhoz, hogy szelítség. Ez mit mond nektek ez a szó? Én megvallom nektek itt, hogy nekem vannak hiányosságaim ezen a területen. Mikor egy szelíd emberre gondolsz, akkor milyen emberre gondolsz? Te magad hogyan reagálsz, amikor mondjuk megtámadnak, bántanak, vagy fájdalmat okoznak? Mi az első reakciód? Hogyan viszonyulsz? Mert mindig egy nehéz helyzet az, ami leleplezi azt, hogy mennyire vagy szelíd. És a szelídségnek a definíciója az megfékezett erő. Egy olyan személy, aki birtokolja az erőt is, meg a szelítséget is. Mondjuk egy kutya, ami megugatja az idegeneket, akik be akarnak mászni a kerítésen, de az ismerősöket pedig falak csóválással fogadja, mely nyalogatja őket. Ugye? Jézus azt mondta, hogy vegyétek fel magatokra az én igámat, Máté 11:29-ben, és tanuljátok meg azt, hogy én szelíd vagyok, és alázatos szívű. Szelíd vagyok, és alázatos szívű. Ez egyébként ma a fő ige versünk, és nem szeretnék olyan hosszan beszélni, de kérlek, próbálj meg figyelni egy kicsit. A mindenható Isten azt mondja magáról, hogy ő szelíd, és alázatos szívű. Régen a népek, amikor mindenféle, úgymond idézőjelben, isteneknek szolgáltak, azok az istenek mindig milyenek voltak? Haragvóak, megelégítetlenek, vérszomjasak, távoliak, ugye? És akkor az ember hozza az áldozatát, és sajnos nem gyakran véráldozatot hozott, nem? Nem volt ritka, hogy gyermekeket áldoztak fel. És akkor reménykedtek benne, hogy most megszelidul az Isten egy kicsit, most megállt bennünket, most elsült ad nekünk, stb. Stb. Hogy ez mennyire messze van attól az Istentől, akit Jézus Krisztus kijelentett nekünk. Úgyhogy Máté 11.29-et elolvasom még egyszer. Azt mondja Jézus, 28-szor olvasom. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltetek, és én megnyugosztlak titeket. Mennyire szükségünk van, nem? A nyugalomra itt a szívünkben. Azt hiszem, az embernek, ha itt prioritásba lehet szedni a szükségét, akkor a legelső az az, hogy a bűnei meg legyen bocsátva. A másik pedig az, hogy nyugalmat találjon a lelkének. Azt mondja Jézus, jöjjetek én hozzám mindjárt, akik megfáradtatok és megterheltettetek. És de egy kicsit korábban visszamegyünk, azt mondja, mindent nékem adott át az én atyám. Tehát minden Jézus, minden neki adott át az atya. És senki sem ismeri a fiú, csak az atya. Az atyám sem ismeri senki, csak a fiú. És akinek a fiú akarja megjelenteni, és éppen ezt teszi most Jézus. És azt mondja utána, jöjjetek én hozzám mindjárt, akik megfáradtatok, és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeitek. Szükséges, én terhem, könnyű. Tudjátok, sokszor azért nincs nyugalom a lelkünkben, mert nem a megfelelő igát veszünk magunkra, azt gondolom. Vagy csak én vagyok így, hogy néha nem találok nyugalmat a lelkemnek, vagy esetleg van itt valaki más is, aki úgy gondolja, hogy van olyan, hogy nem találja azt a békét, azt a nyugalmat, amire annyira vágyik, amit már úgy megtapasztalt, amit megismertünk, tapasztalt. Tudjátok, nekem így feltűnt, hogy Jézus azt mondja, hogy tanuljátok meg tőlem. Nem azt mondja, hogy tanuljátok meg rólam, hogy én szelíd vagyok, hanem azt mondja, hogy tőlem tanuljátok meg. Tehát ez valami, amit úgy tanulok meg, hogy én is azzá válok, ahogy Jézussal vagyok közösségben. De hogyha ezt mégsem látom az életemben, akkor felmerül a kérdés, hogy kivel vagyok közösségben. Tehát nem rólam tanuljátok meg, hogy szelíd vagyok, hanem tőlem, egy személyes kapcsolatban. Ahogy az én igámat fölveszitek magatokra, úgy fogjátok megtanulni, hogy én szelíd és alázatos vagyok. Zsoltárok 84.4 az egyik kedvenc ige versem. Valaki tudja, hogy ez fejből mit mond egyébként? 84. Zsoltár 4. Senki? Akkor elolvasom. Azt mondja, kora fiainak Zsoltár ez. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyeztesse, a te oltáraidnál, ó, seregek ura. Én királyom, és én Istenem. Megismétlem. A verét, tudjátok, az a kicsike madár. És talál magának házat, hajlékot, Isten oltáránál, ahol Isten lakozik. Az oltár, ahol az ő imádatának a helye van. Ahol ő a nevét helyezi, ahol ő lakozik. Azt mondja, hogy kis verebecske, jön a kis fiaival, és házat keres. És azt mondja, itt van Isten oltár, ez pont jó lesz. És Isten nem kergeti el. Kicsike verebecskét. Nem fantasztikus ez az igevers? Mindenható Isten egy kicsike verebecskét sem verebecskét. Nem kergeti el. Én azt hiszem, hogy sokszor azért nem találok nyugalmat, mert nem olyannak látom Istent, amilyen jó. Azt hiszem, sokszor ez az embernek a problémája. Sok ember azért nem akarja megismerni Istent. Azért nem akar sok ember hallani a vallásról sem. Mert egy nagyon helytelen képük van Istenről. Lehet, hogy azt hiszik, hogy Isten olyan, aki elküldte a keresztes lovagokat, még a sötét középkorban, hogy erőszakkal térítsenek. És azt hiszik, hogy Isten olyan, és azért nem akarják megismerni Istenet. Ha az emberek valójában tudnák, hogy Isten milyen, akkor meg akarnák ismerni. De nem ez az, amit az ördög már kezdetben is tett Ádámra és Évával, hogy eltorzította a képet Istenről. De nem, Isten valójában nem olyan, hanem igazából Isten ilyen. Igazából Isten nem jó. Igazából Isten nem szeret titeket. Igazából Isten visszatart tőletek dolgokat. Igazából nem akarja, hogy nekik igazán jó legyen. Úgyhogy ma is ugyanezt cselekszi. És majdnem azt mondtam, hogy az a félelmem, de nem ez a megfelelő szó erre, hanem inkább, hogy tudatában vagyok annak, hogy természet szerint, a mi régi természetünk szerint sokkal könnyebb nekünk imádni azokat az isteneket, akiket régen imádtak. Mert azok olyan kiszámíthatóak voltak. Azok mérgesek voltak, azok távol voltak, azoknak ezt és ezt odaadtuk, és akkor rendben volt minden. Ők békén hagytak minket, mi békén hagyjuk őt, és akkor élhetjük az életünket nyugodtan. Nem kell nekünk egy személyes kapcsolat. Minek az? Meg vagyunk mi az nélkül. Én most a régi természetről beszélek. És egyébként, tehát ezek a népek most is ezeket a bálványokat imádják. Csak már más módon. Már nem úgy, hogy ott van egy kő, vagy egy faoszlop, hanem ott van a pénz, vagy ott van a család, akiért mindent feláldoznak, az időt, energiát, mindent, és Isten semmibe veszik. Szóval, és ezek az istenek egyébként most is ilyen kegyetlenek. A végeredményben mindent oda kell nekik adni ezeknek a bálványoknak, és ők nem adnak semmit. Értitek? Tehát a bálványoknak a végén mindent oda kell adni. Régen föláldozták a morókat. Ezeket a Kánaán népek csinálták igazából, hogy a gyerekeket föláldozták a morókat, és Izrael meg eltanult a tőlük. Úgyhogy Izrael is föláldozta a gyerekeket a morókat, és az arról szólt, hogy egy ilyen felforrósított rész szoborba belerakták igazából a csecsebnek, és így áldozták fel. Ez volt az egyik oka egyébként, amiért Isten elüldözte őket a földjükre. Ez az utálatosság. És azt mondod, de hát ma már ilyen nem történik. És én azt mondom, ilyen, nem ilyen formában. De hány szülő feláldozza a gyerekét? Hogy inkább a munka előbb, inkább a pénz előbb, inkább. Értitek? Ma is ugyanaz történik. Ugyanaz történik, csak más formában. Én akkor fogok hívőként nyugalmat találni a lelkemben, hogyha megismerem az igazi Istent, akkor, hogy ő milyen valójában. Emlékeztek Illésre, mikor Illés menekült Jezebel elől, és egy barlangba elbújt, és Isten megkérdezte tőle, hogy mit keresel itt. És akkor Illés elmondja a panaszát, mondott. És azt mondja, és Isten mondja neki, gyere, állj meg itt kint a barlang, bejártál. És aztán jön a szélvihar, jön a tűz, jön a földrengés. De az írás azt mondja, hogy Isten egyikben sincs ott. És aztán egy szelíd halak. És ott volt Isten. Abban a szelíd hangban volt Isten. Jobb 36:5. Azt mondja, ími az Isten hatalmas, mégsem vett meg sem. Hatalmas az ő szellemének ereje. Még egy kicsike madarat sem vett meg az Isten. Mindenkivel méltányos a bánni. Zakariás 9:9. Összegyűjtöttem egy pár ige verset. Azt mondja, örülj nagyon Sionnak leánya, örvendez Jeruzsálem leánya, ímé jön nékezete királyod, igaz és szabadító ő, szegény és szamár háton ülő, azaz nőstény szamárnak felmélyen. még a tizet is elolvasom, és kivesztem a szekeret Efraimból és a lovat Jeruzsálemből, kivesztem a harci kézivet is, és békességet hirdet a pogányoknak, és uralkodik tengertől tengerig, és folyamtól a föld határáig. Jézus Krisztus Szamáron érkezett. Úgy köszöntötték őt, mint király. Nem egy fehér lovon, koronával a fején. Már a születésének a körülménye is elárulnak valami. Sőt, elég sok minden Istennek a természetéből jelenlegből. Mondja, Ézsaiás 53:7. Kínosztatott, pedig alázatos maradt, alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mérszárszékre viteti, és mint tyúk, mely megnémul az őt nyírok előtt, és száját nem nyitotta föl. Mint azok a bárányok kábor, akiket most le fognak vágni, ugye? Pénteken. A bárányok nem nyitják fel a szájukat. Azon tűnődöm, hogy minket így kínosztatnának. Kínoznánk vajon, mennyire kiabálnánk. Mennyire átkozódnánk, hogy verjen meg téged az Isten. Látok. Azok a körülmények fogják igazából mindig megmutatni, hogy mennyire vagyunk szelidek, amik fájdalmat okoznak. Legyen az testi fájdalom, lelki fájdalom. Hogyan reagálunk? Még egyet elolvasok nektek. Ez már Jézus a kereszten van, ugye itt már szanaszét kínozták, megkorbácsolták, köbdösig gúnyolják, tehát amit csak el tudsz képzelni, gonoszságot egy emberrel elkövetni, azt elkövetik, és ráadásul úgy, hogy ő ártatlan volt. És azt mondja, azon gondolkodik eközben, hogyan lehetne felmenteni. Érted? Hogyan lehet-e felmenteni őket? Azon gondolkodik. És aztán azt mondja, megvan. És mondja, atyám, bocsáss meg neki, mert nem tudják, mit cselekszenek. Nem úgy tűnik, mint akik nem tudják, hogy mit cselekszenek. Nem? És persze mondhatod, hát igen, jó, de ez Jézus Krisztus volt. Na, igen, de minket meg arra hívott el, hogy ez ő nyomdokait köves. Egyébként a szelítség az a Szent Szellemnek a gyümölcse. A Galatában szeretet, öröm, békesség, stb. Úgy emlékszem, hogy a 8. Hát ez egy gyümölcs, ez nem olyan... Néha megvan a kísértés, hogy oké, akkor majd én szelíd leszek. Tudjátok, nem tudom. Én tudod, hogy miről beszélek, hogy valamit olvasol, vagy valamire rájössz, meg minél, és akkor azt mondod, oké, ezt megpróbálom megcsinálni. Ismeritek ezt? Például azt mondja Jézus, hogy boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Hát tényleg? Oké, mostantól szelid leszek. Megvan ez a kísértés, csak ez nem így működik. Mert ez egy gyümölcs, amit a Szent Szellem visz véghez a hívőnek az életében, egy személyes kapcsolaton keresztül, Jézus Krisztussal. És ez nem így történik meg, hanem ez egy folyamat. Vannak egyébként példák az Ószövetségben. Gondoltam három emberre. Az első az Ábrahám. Mikor viszály támad közöttük. Ott van a viszály. A pásztorok veszekednek. Sok a nyár, kicsi a fű. Azt mondja Ábrahám, figyelj testvérem Lót, unoka testvérem, várjunk el, te jobbra mész, én balra megyek, te balra mész, én jobbra megyek. Pedig Ábrahámnak ígérte Isten azt a földet. Mondhatta volna Ábrahám azt, hogy figyelj, én döntök, mert Isten már nekem adta ezt a földet. Nekem azt kell, te még menj arra. De nem. És ez is a szelítségnek a szellemiségéből tesz bizonságot, hogy válasszál te. És tudjuk, hogy Lót a szeme szerint választott. Az jól nézett ki, arra ment, és bajba is került ez miatt. A következő, az pedig Dávid még. Akinek többször lehetősége lett volna megölnie Saulot, de nem ölte meg. Sőt, amikor egyszer a barlangban lenyisszantotta ruhájából egy darabot, az írás azt mondja, hogy megindult Dávidnak a szíve benne. Még arra lenyisszantás és úgy gondolta, hogy ez sem kellett volna. Nem kellett volna, mint csak a ruhájához sem hozzájönnem. Tehát ez is Dávid, tehát ez is a szelítségnek a szellemiségéről, az bizonyosan. Nem tudom, hanyan vagyunk itt, akik igazából simán kinyírtam a Saul. Tehát én szerintem, én kinyírtam volna. Tehát megszűnik minden problémám, ne vicceljetek már. Hát itt ez az ember okozta már tizen akárhány éve az életem nyomorúságát, problémát. Isten megígérte nekem a trón, itt a lehetőség kezembe adta, most végzek vele, nem? Hát teljesen logikusan meg lehetett volna magyarázni. Tehát és igazából, ha megtette volna, szerintem Isten egy szót sem szólt neki azért. Ez az én személyes véleményem. De nem tette meg, de szerintem sokunk itt megtette volna. És egyébként egy értelemben jogosan is. De ez is az ő szelítségéről tesz bizonyságot. Aztán ott van Mózes. És ő az egyik legérdekesebb ezen a területen. Oda is lapozok. Kettő Mózes, 2:12. Mózesről az írás azt mondja, hogy ő volt a legszelidebb ember a Földön. Az, és tudjátok mi az érdekes, hogy ezt ő írta le? Igazából Isten diktálta neki. Lehet, hogy meg is akadt egy pillanat, hogy mi? Tudod? De mekkora nagy Isten ezt mondja róla, és aztán leírja. De ő nem volt mindig ilyen egyébként. 2 Mózes 2:12. Biztos, hogy ismeritek a történetet. Mikor ide-oda tekintte, vagyis jobban nézett, balra nézett, látta, hogy senki nincs, hagyörülti az egyiptombelit és elrejti azt a homokban. Aki esetleg nem tudja, azért elmondom a történetet. Mózes egy egyiptomi herceg volt, azt hiszem igazából herceg volt ő, mert a fáraónak a lánya nevelte őt föl, és látta, hogy egy rabszolga hajtsán bánt egy izraelit, gondolom ostorozta, dübegurult, jobbra nézett, balra nézett, agyonütötte az egyiptomit, elrejtette a homokba. De a dolog kitudódott, és aztán menekülnie kellett. Nem volt ő mindig szelidebben, de aztán történt valami, mondjuk egy csekély 40 év a pusztában. Az 4 Mózes 12:3. Az az ember pedig, Mózes, igen szelid volt. Minden embernél inkább, akik a földszínén vannak. 40 évet eltöltött a pusztában. Azzal tűnődöm, hogy vajon minket is el kell, hogy Isten vigyen a pusztába. Hogy szelítséget tanuljunk. Nézzük meg Mózes első 40 évét. Megtanították az egyiptomiak bölcsességére. Ő ott volt a királyi palotában, gazdag volt, mindene megvolt. Volt valaki, és ezt tudta is, és érezte is. De aztán 40 év a pusztában, utána mit érzett ő 40 év után? Azt mondsz, hogy senki vagyok igazából. Már beszélni sem tudok rendesen, csak így dadogok. Az életem az, hogy nap mint nap juhokat viszek ki legyenni. Ez az életem. És aztán Isten tudta használni. Utána tudta használni. Tudjátok, a Szent Szellem az, aki minket megszelidít. Mert alaptermészetünknél fogva nem vagyunk szelidek. Sőt, alaptermészetünk az önzőség. Az én jogaim, az én dolgaim. Nézd meg egy kisgyereket. Kell neki tanítani, hogy ez az ő játéka? Nem. Oda jön egy másik gyerek is elveszi tőle, akkor fogja, azt felbevágja valamivel. És ezt senki nem tanította neki. Tehát az embernek az alaptermészete. Az önzőség, az én jogaim, nekem van igazam, most megbántottál, most visszakapott. Ez mind a bukással történt. Őt, amikor a Szent Szellem jön a mi életünkbe, ő elkezd minket tanítani a szelítségből. Mózes 40 évig volt a pusztában. Nekem vajon meddig kell a pusztában mennem? Még olvasok nektek egy kis írást, az Hózsiás 2. Itt is van. Az első rész arról szól, hogy Isten megbünteti Izraelt. A bálányok miatt elhagyták őt, hátat fordítottak. Tehát az első rész az ítélet. A második rész viszont azt mondja. Azért íme, és ez a 14-től van. És azért én csalogatom őt, és elviszem őt a pusztába, és a szívére beszélek. És onnan adom meg néki az ő szőlőjét, és az ákor völgyét a reménység ajtaja gyanát, és úgy énekel ott, mint ifjúságának idején, és mint Egyiptomból lett feljövetelének napján. És én azt gondolom, hogy nekünk is erre van szükségünk, hogy úgy énekeljünk, tudjátok, mint amikor Isten először felhozott minket Egyiptomból. Nem tudom, hogy emlékszel-e még arra, amikor először éreztél örömet az miatt, hogy Isten megmentett téged. És teljes szívedből dicsérted Istent. Nem tudom, hogy emlékszel-e még arra. És azon a napon ezt mondja az Úr, így fogsz engem hívni. Én férjem. Milyen bensőséges kapcsolat. És nem hívsz engem többé így, Baálom. És kivesztem az ő szájából a Baálok neveit, hogy azoknak neve se említessék többé. És azon a napon szövetséget szerzek nékik a mezei vadakkal, az égi madarakkal, a föld férjével és az ívet, kardot és háborút eltörlöm a földről, és bátorságos lakozást adok nékik, és eljegyezlek téged magamnak örökre, és pedig igazsággal és ítélettel, kegyelemmel és írgalommal jegyezlek el. Bizony hittel jegyezlek el téged magamnak, és megismerem a szívet. És azt hiszem, úgy gondolom, hogy ez az életnek a lényege, hogy megismerjük az Urat. És amikor az igaz Istent megismerjük, akkor nyugalmat fogunk találni rá. Ha én nem látom azt, hogy Isten milyen szelíd, kedves velem, akkor én sem leszek az rá. Nem tudok az lenni. Nem tudok más adni, mint amit elfogadok. Nem tudok más lenni, mint akivel közösségben van. Úgyhogy Mózes is úgy hiszem, hogy így lett ő szelíd, hogy elkezdett közösségben lenni Istennek. Úgyhogy nem tudom, hogy te hol állsz ezen a területen. Még egyszer elolvasom ezt az igét, és be is fejezem egy imádságban. Tehát fontos, hogy ne Jézusról tanuljunk bármit is, hanem tőle. Ez nagyon fontos. Mert sokan tanulnak Jézusról, és nagyon sok mindent tudnak. De nagyon soknak Jézus azt fogja mondani azon napon, hogy én nem ismerlek titeket. Tehát azok az emberek ezt fogják mondani Jézusnak. Tehát, Uram, Uram, nem a te nevedben tettünk sok csodát. Démonokat üztünk, gyógyítottunk, halottakat támasztunk fel, akár gyülekezetbe jártunk, adakoztunk a szegényeknek, bármit be lehet helyettesíteni. De Jézus mégis azt mondja nekik, hogy nem ismerlek titeket. És ezek az emberek sok mindent tudtak Jézusról. De az a kérdés, hogy tudtak róla, vagy tanultak tőle. Ez nagyon óriási különbség. Lehet Jézusról tanulni, de rengeteg információt össze lehet gyűjteni, rengeteget. Úgyhogy még az embernek nincs is kapcsolata Jézusra. Úgyhogy azt mondja Jézus, hát hogy egy kicsit visszamegyek korán. Abban az időben szóval Jézus mondta, hálákat adok néked, Atyám, mennek és földnek ölt. Jézus elkezdett dicsérni az ő Atyát, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek elől, és a kisdedeknek megjelentetted. Igen, Atyám, mert így volt kedves te előtted. Mindent nékem adott át az én Atyám, és senki sem ismeri a Fiút. Csak az Atya. Az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és akinek a Fiú akarja megjelenteni. Jöjjetek én hozzám, mindnyáján, akik megfáradtatok, és megterheltettetek, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Drága Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy ma jöhetünk te hozzád. És ígéreted szerint mi nyugalmat találhatni nálad. Mert te nem egy ilyen haragvó, dühös, elutasító Isten vagy, akit nehéz megközelíteni, nehéz boldoggá tenni, aki mindig csak elégedetlen és semmi nem jó neki. Te nem ilyen vagy. És hogyha mi bármikor is így látunk téged, akkor bocsáss meg nekünk. Hanem te egy szelíd és kedves Isten vagy. Te magad azt mondtad, hogy bárki, aki te hozzád jön, azt te ki nem veted. Bárki. Bárki, aki segítségül hívja nevedet, az megmenekül. Bárki jöhet minden nemzetből, minden vallásból. Bárki, aki te hozzád jön, azt te nem fogod elküldeni. Köszönjük, hogy te egy ilyen fantasztikus, egy ilyen csodálatos, tényleg imádatra méltó Isten vagy, és hogy megmutattad nekünk az Atyát, hogy ő ilyen. És ezért mi bátran jöhetünk bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmat és kegyelmet találunk, alkalmas időben való segítségül. Köszönjük neked. Köszönjük. Köszönjük neked, Jézus, dicsérünk téged. Az az imám ma, Úr Jézus, hogy mindannyiunknak a szívét töltsd be te békességeddel és örömöttel. Mert nem tehetünk más, mint örüljünk annak, hogy ilyen Istenünk van. Köszönjük neked. A te nevedben, Jézus. Amen.
Amen.